Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm mindenkit. Úgy vártunk ezt a napot, hogy március 15 van, és úgy vártunk, hogy együtt lehetünk a kávézóban, és együtt ünnepelhetünk a Magyar Szabadság napot. De nem úgy történt a dolgok, mindenki otthon van, a saját otthonában, és ma élő streamingelés lesz, ilyen még nem volt. Mi itt vagyunk a mi saját otthonunkban. András és Katiék eljöttek segíteni, hogy ezt megcsinálják nekünk, ezt a streamingelést. Itt van András mellettem, az ő maszkjában, biztonság kedvéért. Itt vannak Tündi és a lányok körülöttem, családom, és itt van Lady és Lucy, ők is fognak figyelni a mai prédikációra. Tehát remélem, hogy jól vagytok. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát otthon, lehet, hogy az ágyból most néztek engem, vagy a reggeli az asztalnál, most éppen Csenginek van a kávéja, és remélem, hogy ti is jól vagytok, lehet, hogy a nappaliban ültök és készültek az Isten igéjéről. Mai napra ugye meghívtunk Ede Lucot, hogy ő prédikáljon, de koronavírus maradt Németországban, nem jött el, tehát köszöntjük őt is. Ha Ede és a Jenny és a gyerekeket nézik Németországból ezt az adást. Hogy mondjam nektek őszintén, hogy mielőtt belevágjunk ebben a prédikációban, hogy én nem készültem a mai napra, hogy én fogok prédikálni, már hetekig úgy volt, hogy az Ede fog prédikálni, de tegnap belevágtam egy prédikációban. Isten segített összeállítani ezt a prédikációt, hiszem, hogy neki mondani valója van. De megmondom nektek, hogy én még soha nem csináltam, és most nézem saját magamat, amikor nézem a kamerát. Én nem vagyok blogger, én lelkész vagyok, nem vagyok hírbemondó, szóval nekem ez az egész nagyon fura, én soha az életemben nem prédikáltam, hogy ülök. Szóval ez az egész nagyon idegen, de én azt javaslom, hogy menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Kérünk, hogy az Úr segítsen, és az Úr szóljon hozzánk. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy lehet, hogy fizikálisan nem vagyunk együtt, de köszönöm, hogy a szent lelkeddel összehozol minket, és nagyon jó hallani itt a Bietor Bágyán a templomi hogy harangoznak, és hiszünk, hogy te vagy az, aki hívsz minket magadhoz, hogy úgy, mint mindig neked mondani valód van, hogy te szeretnél szólni a te népedhez, és Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy segíts, hogy én ma reggel tudok lenni egy hírbemondó, hogy elmondom a jó hírt mindannyiuknak. És nagyon kérek, hogy de légy velünk, Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, nyisd ki a te ígéret nekünk, engedj, hogy lássunk a te igazságodat, és köszönöm, hogy kérhetem, hogy légy velem, hogy ne legyek akadály annak az üzenet, amit te szeretnél közvetíteni felénk. Nagyon kérlek, hogy segíts mindenben, hogy tudjak fókuszálni, és úgy előadni ezt, ahogy kellene, ami méltó a te evangéliumodra. Kérlek, hogy Szent Lelkeden keresztül segíts nekem, segíts mindannyiunkat, hogy tudjunk figyelni rád. Kérünk ezt Krisztus nevében. Amen. Amen. Sokszor gondolkozok ezen a mai generációról, hogy ami most nő fel, és most gondolok a Hajni és a Csengenek az osztályról, hogy nagyon különleges és nagyon érdekes időket élünk át. Lehet, hogy nekik ez természetes, mert a világ mindig így nézett ki, ameddig azóta, hogy ők élnek. Ugye ők olyan világban élnek, ahol a környezet szennyezés az egyik legnagyobb probléma. Sokaknak azt mondják, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy tönkretettünk a víz forrásainkat és a levegőt. Ugye nem becsülünk és nem tisztelünk a környezetünket. A folyók, sőt az óceán tele vannak műanyaggal, és tönkretettünk a vízünket, tönkretettünk a levegőt smoggal. Mi lesz velünk? Másoknak a globális felmelegedés a legnagyobb veszélyt jelent. Vannak, akik jósolnak, hogy csak 10 évünk marad, ha nem fogunk helyreállítani ezt a helyzetet, nem fogunk javítani rajta. Tele van a levegő széndioxiddal, és tönkre teszünk az egyetlen otthonunkat. Olyan problémák ezek, hogy úgy tűnnek, hogy visszafordíthatatlanak. És ott van a politikai korrektség szemlélet, ami uralkodik a médiában, ami uralkodik az egyetemeken, ami uralkodik a politikai világban. Nyomják előre ezt a posztmodern világnézetet, ahol minden relatív, és emiatt tolerálni kell mindenféle viselkedést. Nincsenek erkölcsi normák, nincsen igazság, hanem minden relatív, tolerálni kell mindenféle viselkedést. Tolerálni kell és hinni kell mindenféle vallásban. Érdekes, hogy 40 év ezelőtt azt mondták, hogy minden vallás az egy hazugság. Az ateizmus szemlélet uralkodott, de most az a trend, hogy minden vallás az igaz. Tehát régebben azt mondták, hogy nem szabad hinni Istenben, most már azt mondják, hogy hinni lehet mindenben. Tolerálni kell minden egyes vallás, sőt, tolerálni kell mindenkinek az egyéni hitét is. Tolerálni kell mindenkinek a döntése, hogy mindenki eldöntse magát, hogy magának, ha akar férfinek lenni, vagy nőnek lenni. Vagy a globalizáció tendencia is megpecsételi az életünket. Egyre kisebb a világ, és most nem a turizmusra gondolok. Az a cél a világ vezetőknek, hogy lebontsák minden fal, ami szétválaszt minket. Most gondolok a nyelvekről, vagy a vallásokról, vagy az ország határokról. Abban hisznek, hogy mi egyek vagyunk gazdagságilag. És akkor, amikor gazdaságilag együttműködünk, akkor majd béke lesz ennek a világnak. És ő erre álmodoznak, hogy egység legyen a világban. Ne legyen semmi, ami szétválaszt minket. Ne vallások, ne nyelvek, ne határok. És ha ez nem elég probléma lenne, ott van a migráns kérdés újra a nyakukon. Megint lesz egy migráns áradás. Erdogan, a Törökország miniszterelnök el fogja indítani a legújabb áradás Európa felé. El fogja engedni azt a 2-3 millió migráns, aki ott van nála, és el fogja küldeni őket Európához. És végre ez a sok probléma után végre eljutottunk a mai problémánkhoz, a koronavírushoz. Az a kérdés, hogy ez a kis vacak vírus lesz, amit elpusztít minket? Sokan félnek tőle. Tegnap voltam a boltban, és kifosztották a boltot, és mindenki hazamegy, és várja a világ végét. Mindenki figyeli a híreket. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk egy hónap múlva? Mi lesz velünk két hónap múlva? Mi lesz velünk egy év múlva? Senki nem tudja, hogy ez az egész merre vezet. Félelmetes történelmi pillanatokat élünk át. Hasonló, mint 1918-ban, amikor a világ járvány volt, az első világháború idején. Amikor az influenza vírustól meghalt, nem tudják pontosan, de azt mondják, hogy 30 és 50 millió ember között. És akkor a világban kevesebb volt, mint 2 milliárd ember a világon. Tehát akkor mi lesz velünk? Ha most majdnem 8 milliárd ember van a világon, akkor hányan fognak meghalni ebben a vírus járványban? Ezek után nem csodálkozok, hogy sokan azt gondolják, hogy itt a vége. Itt a vége. Én azt mondom, hogy lehet, hogy itt a világ vége. Nem lehet tudni. Azt tudjunk, hogy 6 vagy 7 év múlva fogunk megünnepelni a 2000 évforduló a Golgotai keresztnek. Tehát lehet, hogy Isten ennyit adott a történelemnek. A Biblia egyértelműen beszél arról, hogy egyszer vége lesz a történelemnek. A Jelenések könyv erről beszél, és az biztos, mi tudjunk a jövő, az Isten már előre elmondta nekünk, hogy egyszer vége lesz a történelemnek. Ma reggel az a kérdés, hogy mit mondjuk azok az embereknek, akik férnek és rettegnek, esetleg pánikban esnek, hogy Istennek az ítéletét sújtja ezt a világot? Ma reggel azzal szeretnénk foglalkozni, hogy hogyan tudunk bíztatni és bátorítani mindenkit. Ez az én célom, hogy szeretnénk bíztatni és bátorítani a gyülekezetet és mindenkit. Nem szeretnénk beszélni a világ végéről, mert az csak félelemkeltés lenne. És én abban is hiszek, hogy lehet, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva fogunk visszatekinteni erről az időről, amikor ez a koronavírus megjelent, és ez lesz a fordulópont a történelemnek, amikor a világ megváltozott, amikor a globalizáció vezetők rájöttek, hogy nem lehet ezt tovább csinálni. Rájönnek, hogy minden ország kell figyelni a saját embereiről, a határairól, gondoskodni kell saját magáról. Nem lehet csak mindenkit ki és beengedni az országunkban, a mi otthonunkban. Tehát lehet, hogy ez a kis vacak vírus, ami nem is lehet látni a saját szemünkkel, fog ébredést hozni Európának. Azt tudjuk, hogy nagyon sokan imádkoznak ébredésért Európának már régóta. Nagyon mélyre süllyedtünk Európában. Köztudat a keresztények között világ szerte, hogy Európa a legsötétebb kontinens a világon már régóta. Évek óta kérdezek, valami fog változni Európában? Isten mikor fog hozni egy új ébredést Európának? Azt tudjunk, hogy Isten már felébresztette Európát egyszer a reformáció idején. Mit is történt a reformáció idején, hogy az emberek annyira készek voltak, annyira nyitottak voltak, hogy tömegesen befogadták az evangéliumot. És elindult a történelemben a második legnagyobb ébredés. Ugye Jézus Krisztus után volt az első, amikor az egyház megváltoztatta az egész világot. És akkor jött az a reformáció, 1502 év múlva. Az emberek milyen körülményeket éltek át, hogy annyira nyitottak voltak, hogy amikor hallották az evangéliumot, hogy befogadták. Számomra nagyon érdekes, hogy az akkori helyzet Európában a reformáció előtt, az nagyon hasonló, mint a mai helyzet Európában. Nézzük meg! Akkor is, és ma is az egyház mélyponton volt. Akkor a Luther ideje előtt nagyon kevés hívő volt. A papok nem ismerték a Bibliát, se az evangéliumot. Luther újra felfedezte az evangéliumot. Az ígére nézve szárazság és éhség volt. Lehet, hogy valaki ezen megsértődik, ha azt mondom, hogy a mai helyzet hasonló most, mint az akkori helyzet a reformáció előtt. Ezt el tudom képzelni, de azt nekünk ezt látnunk kell, hogy itt Európában a legtöbb ember, és nehéz tenni a számot rá, a legtöbb ember Európában meg semmi köze Istenhez. Nem is beszélve az evangéliumról. Mondjuk egy számot, nem tudom. 90%? Szerintem lehet, hogy több annál. 90% az emberek Európában nem ismerik az Úr Jézus Krisztus. Nem ismerik, hogy mit jelent személyes kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. Azt is tudunk a történelemtől, hogy Európa akkor is félt a muszlim támadástól, úgy, mint ma. A muszlimok sok év után végre legyőzték a magyarokat Mohácson, és készen álltak meghódítani egész Európát. Ott kopogtak a bécsi kapun. Szülejmán a katonai sereggel kész volt Allah nevében legyőzni a keresztény Európát. Egész Európa imádkozott, és Luther megírta a híres éneket, erős vár a mi Istenünk. És mi történt? Hát az első bécsi háború az 1529-ben volt, amikor először megtámadták Bécset. Mohács után volt a kicsivel. És több mint 150 évig fenyegette Nyugat-Európát. És végre szeptember 12, 1683-ban Isten bátorította a lengyel királyt a katonáival, és meglepték Szülimán az ő 200 ezer katonával ott a bécsi kapunál, meglepte őket és legyőzte őket. A lengyel király megvédte a keresztény Európát. Ez volt a harmadik, vagy a második dolog, ami olyan nagy hasonlatosság, hogy Európa akkor is több mint 150 éven keresztül félt, hogy mi lesz a muszlim áradással. És a harmadik dolog, ami hasonló a mi korunkkal, a reformáció korral, az, hogy Luther idején A pest is pusztított Európát. Rengetegen haltak meg, és ha elkaptad ezt a fekete járvány vagy a pest is, nagyon magas százalék, azt mondták, hogy 70% lehetség, hogy te bele fogsz halni. A mai koronavírus az csak 2-3-4% között van. Tehát ez egy nagyon súlyos járvány volt akkor. És ez a fekete járvány megérkezett Wittenbergbe 1529-ben. És Luther Márton és a felesége, Katarina, aki terhes volt, úgy döntötték, hogy ők nem fognak menekülni. Ők fognak maradni. Ők fognak bízni az Úrban és segíteni az embereken. Ott maradtak Wittenbergben, és már tudjunk a többi rész a történelemnek. Luther hirdette az evangéliumot, és felforgatta a fél világot. Rengetegen tértek meg, és keresztényé vált Európa. Lehet, hogy Isten ugyanazt csinál ma. Lehet, hogy itt az ideje, hogy Isten felrázza a gazdag és kényelmes ember, európai embert, aki unatkozik, és azt gondolja, hogy semmit nem tudja kirázni őt ebből a biztonságból, ebből az unalomból. Én hiszem, hogy Istennek dolga van minden európai emberrel, és fog szólni minden egyes emberhez ezen a koronavíruson és ezek a nehézségeken keresztül. Tehát ez volt a bevezetésem az igének ma, és én hiszek abban, hogy Isten készen van, sőt, előre készített mindent, hogy ébredés legyen Európában. Érdekes számomra, hogy Isten nagyon szólt hozzám egy ige szakaszon egy pár hét ezelőtt, 3-4 hét ezelőtt, és nagyon megrendített engem. És gondoltam, hogy annyira szeretném ezt az ige szakaszt osztani a gyülekezettel, csak nem tudtam, hogy mikor, mert ugye benne vagyunk az apostol cselekedet sorozatban, éppen hívtunk Edit, hogy prédikáljon a mai napra, de végülis tegnap tudtam, hogy Ede nem jön, és Isten szólt, hogy most mondd meg ezt az igét, amit adtam neked. Tehát Isten előre készített ezt az alkalmat, hogy elmondjam nektek, tehát menjünk vissza, és egy olyan történelmi pillanatra, amikor az Isten népe nagyon mély ponton voltak. Hogy milyen mélyen voltunk, milyen mélyen voltak, azt igazán mi fel se tudjunk fogni. Én arra a történelmi pillanatra gondoltam, amikor az Isten megengedte, hogy az ő nép, az ő a nép bűnei miatt átélik a legreménytelenebb időket. Az ellenség kifosztotta Jeruzsálemet, és lerombolták a templomot. Az ország lakói vagy járványban haltak meg, vagy éhségben, vagy karddal megölték őket. A többiek elhurcolták őket fogságba Babilonban. Tehát egy katasztrofális helyzet, amit mi fel se tudnánk fogni, hogy elpusztították az egész országot, lerombolták az épületeket, és a legtöbb ember szörnyű módon meghalt. És ha életben maradtál, akkor elhurcolták őket nagyon messzire Babilonba, hogy fogságban éljenek. Ma reggel nézzük meg, hogy Isten mit mondott az ő népének. Isten hogy szerette volna reményt adni nekik, és bíztatni, és bátorítani őket. Tehát otthon vagytok, kérem, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, és nézzük meg Jeremiás 31. fejezetét. De nyissátok ki a Bibliátokat, és fogom kezdeni a 23-tól a 26. versével. Tehát olvassam Jeremiás 31:23-26. Nézzük meg, hogy Isten mit mondott Jeremiásnak. Így szólt a seregek ura, Izrael istene. Fogják még mondani ezt az igét Juda országban és városaiban, ha majd jóra fordítottam sorsukat. Áldjon még téged az Úr, igazság hajléka, Szent Hegy. Ott laknak majd Judában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők. Felüldítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Érdekes, hogy ezt most először olvasom magyarul. Az angolban jobban jön ki, szebben jön ki, hogy Isten ezt mondta a Jeremiásnak, amikor ő éppen aludt. És ő fölkelt, és visszaemlékezett az ő álmáról, és az Isten megmutatta azt a valóságot, hogy ő az, aki fogja visszahozni az ő népét 70 év múlva vissza a földre. És Jeremiás fölkelt az álmából, és annyira jó esett, mert olyan, mintha ő látta ezt a valóságot. És Isten annyira valóságra válta ő ezt az ő álmaiban. Tehát ez az egyik legcsodálatosabb ígéret, vagy profécia az egész Bibliában. Hogy az Isten azt mondja, hogy ezt a népet elviszem egy másik országba, és visszahozom őket 70 év után. Ez olyan, mint Krisztusnak a feltámadása. Mi soha nem látjuk ilyesmit az egész történelemben, bármilyen másik országgal, hogy Isten megígér valamit egy népnek, és ezt teszi vele. Az Isten ezzel mutatja, hogy ő a szuverén úr, aki uralkodik minden ország fölött. Ő uralkodik Amerika fölött, Németország fölött, Magyarország fölött, minden ország az Isten szemében olyan, mint egy vízcsepp egy vödörben. Az Isten uralkodik, és azt tesz, amit akar minden országával, és azt mondja az izraelitáknak Jeremiásen keresztül, hogy jó tervem van, újra meg foglak áldani. Tehát, és ezek után, rögtön ezután Isten bejelenti Jeremiásnak, hogy ő fog kötni velük egy új szövetséget. Tehát hallgassuk meg, hogy Isten mit mond az ő eljövendő szövetségről. Tehát Isten számára milyen lesz az új szövetség, amiben te és én élünk. Tehát mi az, amit Isten mond róla, hogy milyen lesz az új szövetség? Kezdjük a 27. verssel. 27. vers. Azt mondja az Isten, hogy eljön még az idő, így szól az Úr, amikor bevettem Izrael házát és Juda házát ember maggal és állat maggal. Ez kinek szól ez az új szövetség? Izrael és Judának. Érdekes, hogy Izrael 10 törzs, ők már régóta elvesztek. Több mint 100 éve nem tudunk semmit róluk. Elveszett ez a 10 törzs. Tehát Isten a jövőről beszél, Izrael és Juda, amit azt jelenti, hogy azt tudjuk, hogy az ő eljövendő népéről szól, a keresztényekről szól. Ez rólunk szól, az Isten eljövendő népéről, amit ő meg fog tenni vissza velünk. És Isten esküszik, hogy plántálni és építeni fogja az ő népét, de mire hivatkozik? Érdekes, nézzük meg a 28. vers, hogy mire hivatkozik. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozok rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Isten ezt akarja mondani, hogy ahogyan látjátok, hogy én voltam, aki ezt a katasztrófát hoztam, és ez úgy, mint hogy ez egy tény, amit láttok, én ugyanúgy fogom megáldani titeket. Plátálni fogom, és fel fogom építeni, és Isten, ez az ő munkája, és ez olyan, mint egy tény, csak még nem történt meg. Isten elkezd kontrasztban tenni az új szövetséget a régi szövetséggel, hogy mennyivel jobb lesz, mint a régi. Nézzük meg az első kontrasztot, amit látjuk a 29. és a 30. versben. 29 és 30 így hangzik. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnért hal meg, minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Érdekes ezek a versek, de mi a lényege ennek a új szövetségnek? Az, hogy Isten egyénileg fog bánni az ő népével. Innentől kezdve nem lesznek ilyen generáció átok. nem fogunk örökölni az apánktól az ítéletet, és az én gyermekeim nem fogják örökölni az én bűnemet, amit én megértelmeltem. Isten meg fogja állítani ezt a bűnös folyamatot. Mindenki fog egyénileg az Isten tróna elé állni. Hasonlat olvasunk a következő két versben, hogy nem csak generációlag, nem csak visszamenőleg, hanem a közösség miatt fog valakit ítéletet szenvedni Istentől. De nézzük meg a 31. vers és a 32. vers. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Juda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őségekkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Urok, így szól az Úr. És Isten régebben bánt az ő népével. De most az Isten nem fog közösségileg bánni az ő népével, hanem most egyénileg fog bánni velük. Nézzük meg. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos igazság, hogy régebben, amikor valaki abban a közösségben vagy Izraelben bűnkövetett el, akkor Isten ítélet sújtott az egész népére. De most az is azt mondja, nem fogom így bánni az én népemmel, hanem egyénileg bánok vele. Tehát bármennyire befolyásol minket a családunkat visszamenőleg, vagy ahonnan származunk, ugye, mennyire befolyásol minket a társadalmunk, még annál fontosabb lesz most a mi kapcsolatunk Istennel. Isten azzal bátorítja az ő népét, hogy most Isten legfőképpen személyes kapcsolatban lesz az ő népével, és ez az, ami legfőképpen meghatároz minket, mint egy személy, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel. Hát akkor nézzük ezt meg. Milyen lesz az új szövetség? Ez nagyon izgalmas. Mit mond Isten? Azt mondja a következő versben, hogy ez annyira egyéni lesz, hogy mi személyes kapcsolatban leszünk Isten, 33. vers. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni. Ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem. Szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Itt van a szövetség mondata vagy szlogenja. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Mit mondott az Isten? Hogy törvényemet a belsejükbe helyezem. A szívükbe írom be. Magyarul az Isten, és Ezikiel könyvében ott mondja, amikor beszél az új szövetségről, hogy az Isten az ő szent lelkével behelyezi az ő törvényét a mi szívünkben és a mi értelmükben. Tehát fogunk vágyni arról, hogy jót teszünk. De nem csak fogunk vágyni arra, hogy jót teszünk, fogunk tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az értelmünkben is helyezi. És vágyunk arra, és tudjunk, hogy mi a jó. Tisztában vagyunk, hogy hogy kell élni. Ez olyan, mint az Isten egy térképet adott mindannyiunknak. Tudjunk, hogy hogy kell élni, és vágyunk rá. És a 34. folytatja a 34. versében, azt mondja, hogy ez mindenki fog ismerni az Isten. 34. vers, akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Tehát nektek nincsen szükségetek, hogy én most előttetek állok és tanítok. A Biblia azt mondja, hogy az Isten népe mindenki fog ismerni az Isten. Mindenkinek lesz egy személyes kapcsolat az Istennel. Megmondja, hogy lesznek különbségek, hogy ahogyan vagy mennyire ismerik az Isten, de a lényege az, hogy az ő Szentlélek bennünk fog lakozni. De nem csak tudunk, hogy hogyan kellene élni, és nem csak vágyunk a jóra, hanem amikor nem ütünk az Istennek a magas mércét, az Isten eltörli a mi bűnénket. És nézzük meg megint a 34. vers, a második részét ennek a versnek, 34b. Mert megbocsájtam a bűnénket, és nem gondolok többé a vétkékre. Tehát ez az új szövetségnek a lényege. Ez a lényege, és ez a legfőbb különbség az Új Szövetség és az Ószövetség között. Isten megígéri, hogy eltörli a mi bűnénket, és nem a mi bűnénk szerint bánik velünk, hanem megbocsátja a mi bűnénket. De ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy az Isten nem fog a mi bűnénk szerint bánni most, hanem elengedi a tartozásunk, hanem megbocsájt minket? Ez hogy lehet? Hát azt nagyon jól tudjunk, hogy az utolsó estén, mielőtt a keresztre feszítették az Úr Jézus Krisztust, ő kijelentette, amikor elővette a bort, és azt mondta, hogy íme, ez az én vérem az új szövetségnek, ami kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus bejelentette ott, hogy az új szövetség elkezdődött. És az ő vére fog folyni. És ő magára veszi az Istennek a jogos ítéletet. És Jézus fog szenvedni helyettünk, és értünk, és miattunk. Hogy nekünk nem kell szenvedni a mi bűneinkért. Jézus vállalta azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. És Jézus megmentett minket az Isten haragjától. Ő lesz az engesztelő áldozat. Kiengesztelte az Istennek az ízó haragját a mi bűneinkre. Gondoljunk bele, hogy mit is történt ott Jeruzsálemben, amikor elhurcolták őket fogságba. Amikor elpusztították egész Jeruzsálemet, az egész országot. Azt a borzasztó, katasztrofális helyzet, hogy majdnem mindenki meghalt, és hozta az ő ítéletet az ő bűnök fölött, és Isten azt mondja, hogy nem lesz, mint akkor. Én megbocsájtam az ő bűnöket, és azt a haragját, azt az ítéletet, az igazságos ítélet, azt a szent haragját Krisztusra teszi. Krisztus el fogja szenvedni helyettünk. Ő lesz az engesztelő áldozat a mi bűnénkért. Következő fejezetben, Jeremiás 32-ben, Isten folytatja, és tovább beszél, hogy milyen lesz az új szövetség. Nézzük meg, 32. fejezet, lapozunk egyet, 38. verssel kezdjünk, mert ez újra a szövetségnek a szlogenja. 38. vers úgy hangzik, hogy az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Tehát itt van egy közösségi része ennek az egésznek, mi tartozunk az Isten népéhez, de egyénileg Isten bánik velünk. És mit mond 39-től 40-ig vers, 39-től 40? Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik, és meg utódaiknak is. Tehát Isten a szívünkbe helyezi a törvényét, a szent lelket, akarunk Istenért élni, hogy jó dolguk legyen. Ez az, amit az Isten megígér neki, hogy ő ezt meg fogja csinálni nekünk itt. 39. és a 40. versben. De most jön a 41. vers. Hogy nézd meg, hogy mit mond Isten nekünk a 41. versben. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Azt szeretném mondani nektek, hogy ez a vers az elmúlt hetekben többször nyertem erőt és örömöt és vigasztalást ettől a verstől. Istennek az áldása rajtunk lesz. Krisztus kiérdemelte azt az áldást, amikor ő betartott az Isten törvényét, és az Isten azt mondja most, hogy én nem csak jót fogok tenni az én népemnek, azt mondja, hogy én örömmel teszem jót, és újra megáldom őket. Ez a mi reményünk, hogy az Isten áldása mi életünkön nem szűnik meg. Jézus Krisztusra nézve az Isten áldása minden egyes nap megújul. Az Isten hűséges hozzánk. Ő meg akar áldani minket. Ő szeret minket. Ő örömmel, boldogan, újra és újra megáld minket. Kérdés az, hogy az Isten megváltozott? Az Isten megváltozott? Más ez az Isten? Sokan azt gondolják, hogy az Ószövetség Isten az más, mint az Újszövetség Isten. Az Isten nem változott. De ami változott, az, hogy az Isten hogyan visszanyúl hozzánk. És ez a mi jó hírünk az egész világnak ma reggel. Jézus Krisztus miatt Isten lett a mi szerető mennyei atyánk. Jézus tanított minket így imádkozni, hogy hívjunk az Istent a mi atyánk, és úgy tekintjük magunkról, mint az ő gyermekei. Isten nem csak megbocsájtotta mi bűneinket, vagy igazának nyilvánította minket, ez nem csak teológia, amiről beszélünk itt. Az, hogy az Isten azt mondja, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, ő tartozik az én családomhoz most. És úgy tekintek rá, mint az én gyermekém, és én az ő mennyei atya vagyok. De így vigyáznunk kell, hogy ne essünk abban a hibában, ami esett az egyház az első világháború előtt. Az első világháború előtt egy nagyon liberális szemlélet uralkodott a kereszténység fölött, és azt hirdették, hogy Isten az egyenlő a szeretettel, és nem kell törődni az Isten szentséggel. Ne felejtsük el, hogy Isten megújuló szeretettel, csodálatos kegyelem csak az ő népére vonatkozik. Az, amit kihagyták az első világháború előtt, hogy csak hirdették, hogy az Isten szeretett. Mi is hirdetjük, hogy az Isten szeret minket, az ő csodálatos kegyelem az megújul minden egyes nap, de az azoknak megújul, akik Krisztusban vannak. És ez, amit akarunk hirdetni a mostani, vagy a világnak a mostani helyzetben. Lehet, hogy a mostani világ az Isten félelmetes ítélet alatt van. Ez lehetséges. Majd ez kiderül, hogy mennyire, tudjuk, hogy ez egész az Istentől van, de nem tudjuk, hogy ez mennyire fokozódni fog. Ha ezek az ágak összejönnek, a migráns, a vírus és a többi dolgok, akkor lehet, hogy ez az Isten ítélet van, igen. De a jó hír az, hogy lehet menekülni Jézus Krisztushoz, aki a világnak a megváltója egyéni embereknek. Tehát, befejezve szeretnék konkrétan bátorítani minket három dologgal. Az első az, hogy ne csak hallgassunk a legfrissebb híreket a vírusról, hanem emlékeztessük magunkat a jó hírről. Emlékeztessük magunkat egy másik valóságról, hogy Istennek a csodálatos szeretetet felénk az minden nap megújul. Számíthatunk az Isten hűségéről. Jézus Krisztus miatt Isten velünk van és mindig lesz. Isten úgy bánik velünk Jézus Krisztuson keresztül, hogy nem haragszik, hanem örömmel, szeretettel újra és újra minden nap megáld minket. És hogy ő a szuverén úr ennek a világnak. Ő sakkozik és csinál, amit akar az országokkal, ő irányít mindent. Ő valójában az ura a történelemnek. Ő minden megy az history, az ő sztori szerint. Ez az első. Hallgassunk a jó hírt, ne csak a legfrissebb hírt. És második, mivel Isten most hatalmasan cselekszik, ne legyünk passzívek. Nincs itt az ideje, ugye, hogy hátradülünk a mi személyes karanténben, és elszigetelünk magunkat egymástól. Isten bíztat minket, hogy mivel ő most nagyon cselekszik, arra hív minket, hogy nagyon imádkozunk, és keresünk egymást telefonon, és bíztatjuk egymást. Lehet, hogy nagyon nehéz idők várnak ránk. Nem tudjuk, hogy mi vár egy hét múlva, két hét múlva. De senki ne érezze magát, hogy egyedül. Legyünk kész szolgálni és segíteni egymást. Úgy, mint Luther Martin, ne meneküljünk el, ne rohanjunk el, hanem merjünk szolgálni és segíteni másokat. Tehát halljunk a jó hírt, és keresünk egymást, imádkozunk egymásért, bíztatjuk, bátorítjuk egymást, és a harmadik, az, hogy természetesen imádkozunk ébredésért. Majd egyszer, majd betelik az Isten pohara, és vége lesz mindennek. De imádkozunk, hogy minél több ember hitre jusson és megértse az evangéliumot. Beszéljünk azokkal, akik félnek. Beszéljünk azokkal, akik nyitottak beszélni Istenről. Lehet, hogy a következő napokban több ember lesz nyitott az evangéliumra, mint soha a történelemben. Lehet, hogy ez az a pillanat, hogy az emberek végre fognak megkérdezni, hogy akkor mi van? Isten dolga van velünk? Isten szól hozzánk? És lehet beszélni az Isten ítéletéről, de ne tegyünk ott a hangsúly. A hangsúly mindig az evangéliumon van, az Isten szeretetén van. Hirdessük a világnak, hogy mit jelent menekülni Jézus Krisztusban. Mit jelent hinni Krisztusban, hogy ő az engesztelő áldozat, aki elvitte az Isten ítéletét. Igazságos ítéletet, amit mi érdemelünk. Az Krisztusra van téve. És a jó hír az, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, menekül. Örök élete van, új élete van, személyes kapcsolatba kerül a mi mennyei atyánkkal. Imádkozunk ébredésért, imádkozunk egymásért, és merjünk táplálkozni minden nap az evangéliumból. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy az Isten tovább is csodálatosan munkálkodjon köztünk. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy olyan világosan kijelentetted több ezer év ezelőtt, hogy milyen lesz ez az új szövetség. És köszönjük, hogy megígérted, hogy te többé nem fogsz emlékezni mi a bűneinkre. És köszönjük szépen, Úr Jézus Krisztus, hogy ez miattad van, hogy a te véred miatt az Isten eltörölte mi bűneinket, és megbocsátott nekünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy ennek a világnak a megváltója. Köszönjük, hogy te vállaltad azt a szerepet, hogy te vagy az engesztelő áldozat. És köszönöm, hogy te utána 3 nap múlva feltámadtál a halálból. És te, hogy te élsz, és most uralkodsz a világ fölött, és te irányítasz mindent a trónodtól, és nagyon jól tudod, hogy mi zajlik ebben a világban. Látod a mi szívünket, hogy mi van, és hiszem, hogy látod azt a rengeteg ember, aki fél, aki pánikban van, aki rettegnek, és akik egyedül vannak, és Úr Jézus Krisztus, nagyon szeretnék kérni, hogy buzdítsd meg, buzdítsd a te egyházadat, buzdítsd a te népedet, buzdítsd minket, hogy mi ne legyünk passzívek, hanem hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, és menjünk és beszéljünk rólad, és hirdetjük az embereknek, hogy te vagy az egyetlen remény ennek a világnak. És kérjünk, hogy küldd el a Szent Lelkedre, és ne csak buzdíts minket, hogy készíts előre a szíveket, hogy minél több ember keressen téged, minél több ember nyitott legyen, és hogy tudjon befogadni az evangéliumot. Merjünk kérni, hogy legyen olyan ébredés úgy, mint a reformáció idején. És hiszünk, hogy a történelem megismétlődik sokszor. És hasonló helyzetben vagyunk, mint akkor. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy használd fel ezt a vírust, hogy legyen egy reneszánsz, egy reformáció, egy megújulás egész Európának, egész világnak. Úgy, mint soha, hogy minél több ember keressen téged, és megtaláljon téged. Kérjük, hogy használ fel a te egyházadat, használ fel a te népedet, használ fel minket, mint eszköz, hogy minél több embernek közvetítjük a te jó híredet. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk Krisztus nevében. Amen. Amen. Most fogunk énekelni és válaszolni a prédikációra, és András fog itt kitenni a szöveget egy éneknek. Kiválasztottunk egy éneket, amit Luther Márton írt, amit az előbb említettem, hogy erős vár a mi Istenünk. Ez igaz volt 500 év ezelőtt, és ez a mai napra is igaz, hogy forduljunk Istenhez. Ő ezt vette a 46. Zsoltárból, erős vár a mi Istenünk. Thank you. Csak egy pár gondolat a végén, hogy a prédikáció föl lesz téve majd a weboldalán, az a címe, hogy a koronavírus világ vége, vagy az ébredés kezdete. És most nem fogunk semmit hírt mondani, ugye napra változnak a dolgok, a helyzetet. Most a vezetőségével fogunk összejönni majd szerdán reggel, és majd utána fogunk valamilyen konkrétumokat föltenni majd a weboldalra, majd a Facebook oldalán is, hogy tudjátok, hogy mi lesz. Az egyetlen kérdés, vagy kérdőjel most az, hogy 2 hét múlva lenne az apologetika képzés a kávézóban, szombati napon. Hát majd meglátjuk, 2 hét múlva, az, majd meglátjuk, hogy mi a helyzet. Jó lenne megtartani, igen, mert én hiszem is, hogy az emberek éhesek az evangéliumra, készülünk el, jó lenne együtt imádkozni, hogy tudjunk hirdetni az evangéliumot sokaknak. Tehát majd meglátjuk, majd ezeket mind hirdetjük, és Isten áldjon mindenkit, sok szeretettel köszöntjük mindenkit, Isten áldjon.